A korai kéziratos és nyomtatott szövegek média, illetve olvasás történeti szempontú tanulmányozásának kulcskérdése a különböző mediális megjelenési szövegek használati módjának tanulmányozása. A 17. századi magyar nyelvű világi költészet esetében az irodalomtörténeti hagyományban felelhető ugyan a medialitásra, elsősorban a kéziratos versgyűjtemények befogadására vonatkozó reflexió, de az eddigi elemzők mégis kevés figyelmet fordítottak a szövegek politikai sajátosságai és mediális létmódjuk közötti összefüggés vizsgálatára. A koraújkori mediális viszonyok kutatásában és az olvasás történetben alapvető megfigyelés, hogy a médium, azaz kézirat vagy nyomtatott könyv a közönség és a szöveg kapcsolatára is hatással van. Jó kiinduló pontot adnak Tineman Tivadarnak az irodalomtörténeti alapfogalmakban kifejtett gondolatai. Tineman a szóbeliség, a kéziratosság és a nyomtatott könyv médiuma által meghatározott nagy irodalomtörténeti korszakokhoz a befogadás oldalán a jelenvaló közönség, a közeli közönség, illetve a távoli közönség fogalmát rendeli, a könyvnyomtatást a szerző és a közönség közötti közvetlen viszony megszűnésében és a közönség atomizálódásában. A könyvnyomtatás hatását a szerző és a közönség közötti közvetlen viszony megszűnésében és a közönség atomizálódásában fedezve fel. A kéziratosság e tekintetben is átmenetet alkot a szóbeliség és a könyvnyomtatás között. A kézirat közönsége szociológiai értelemben közeli, mert idézem, az író tudja, hogy kinek ír, viszonya a közönséghez valamilyen életközösségből vagy életközelségből származik. Ezen túlmenően pedig a kézírás individuális jelleget, a nyomtatás személytelenségével szemben intim bizalmas jelleget kölcsönöz e kommunikációs módnak. A kéziratosság és a könyvnyomtatás közötti mediális váltás további folyamányának tekinthető a zárt műalkotás, az esztétikai autonómia eszményének megképződése. Ezt a költészet szempontjából is releváns aspektust Walter Kohn világította meg, rámutatva, hogy a kommunikáció retorikai társas modelljének és az erre alapozó poétikai gyakorlatnak a hanyatlása szorosan összefügg a szóbeli és az írásos kultúra közötti átmenettel. A koraújkorban, amikor az eredendően szóbeli természetű, a közönséggel való interakción alapuló és a közönségre gyakorolt hatást célzó retorika asszimilálta a költészetet, vagy legalábbis annak meghatározó részét, öncélú, pusztán esztétikai cselekvésként értett költészet legfeljebb nyomokban létezett. Az önmagáért való műalkotás eszményének megképződése szorosan összefügg az íráshasználat és a nyomtatott könyv elterjedésével. De az utóbbi mediális változás a költészet befogadási módjának megváltozásával is összefüggésben áll. Míg a szónok és a retorikai modellt követő költő interakcióban áll a közönséggel, hatni akar rá, a romantikával kezdődően megszűnik a költészet dialogikus jellege, a középpontban a költő lénye kerül, a befogadó pedig a költővel interakcióban lévő közönségből szemlélődik. Azt a kérdést, hogy Balassi Bálint világi verseit miért nem jelentette meg nyomtatásban, nemrég megjelent monográfiájában Kőszegi Péter meggyőzően tisztázta. Balassi legszemélyesebb verseit nem kívánta szélesebb közönséggel megosztani, ezek kinyomtatása, idézem, az individualitás egy magasabb foka elleni merényletnek tűnhetett számára, a kéziratosság pedig biztosította, hogy csak egy szűk kör férhessen hozzá. A balassi versek korabeli befogadóira vonatkozóan korábban tanulságos megfigyeléseket tett Eckhardt Sándor, aki 1941-ben megjelent Balassi monográfiájának a Költő és közönsége című fejezetében foglalkozott ezzel a kérdéssel. Eckhardt fejtegetéseinek kiinduló pontját az a megfigyelés képezi, hogy ellentétben a 16. századi nyugati petrarchista költőkkel, akik nyomtatásban jelentették meg köteteiket, és az udvarlással szemben a gyönyörködtetést, az irodalmi ambíciókat érvényesítették, Balassi közönsége szűkebb körre korlátozódott, és szinte versről versre változott. Balassi szerelmes verseiről Eckhardt megállapítja, hogy azokat többnyire csupán különféle hölgyeinek küldte meg, és amellett beírt a saját könyvébe. Ugyanakkor úgy látja, hogy a szerelmes versek között vannak olyanok, amelyek nem köthetők valamilyen konkrét pragmatikus funkcióhoz, azaz nem, vagy nem kizárólagosan az udvarlás a funkciója. Ilyen versként említi a Bécsi Zsuzsannáról és Anna Máriáról szerzett 60-at, a Júliáról való versszerzés végét bejelentő 58-at, vagy a Cília ciklus 10. darabját, azaz a Kit egy citerás lengyel lányról szerzett című verset. Ezek Eckhart szerint belső igényből született versek, amelyek tulajdonképpen élményköltészetnek tekinthetők, és esetükben az irodalmi ízléssel rendelkező barátok szűk köre jöhet számba közönségként. Érdekes továbbá Eckhartnak az a 33. ének kapcsán kifejtett gondolata, hogy ezzel a versen Balassi tervezett házassága előtt tisztulási szándékot mutatva igyekezett közelebb férkőzni a nő szívéhez, azaz istenes énekkel is udvarolt szeretett hölgyének. Amennyiben elfogadjuk ezt a feltevést, úgy is fogalmazhatunk, hogy egyes versekben ugyan Isten jelenik meg diegetikus, azaz a vers szövegében megjelenő megszólítottként, de a pragmatikus kontextus tekintve a nőt vagy a nőt is tekinthetjük címzetnek. Úgy gondolom, Eckhart kezdeményezését követve érdemes valamivel alaposabban szemügyre vennünk a beszédhelyzet, a megszólítások és a lehetséges közönség szempontjából Balassi verseit. A verseket eszempontból átolvasva könnyen megállapítható például, hogy azokban sokféle megszólított szerepel. A nő, a vitézek, Isten saját lelke, illetve szíve, valamint Pünkört, családvilág, Kupidó, Echo, Fülemüle, Darvak, Méhek, Gyűrű, Magyarország szerepel megszólítottként. Sok versben ugyanakkor nem találunk semmilyen megnevezett megszólítottat, és számos eset is van, amikor nem lehet egyértelműen megállapítani, ki a címzett, milyen közönséget céloz a vers. Az egyes énekeket olvasva az is feltűnő, hogy a megszólított nem csak versről versre változik, hanem gyakran egy versen belül is. E jellemzők elemzésén túl érdemes lehet Eckhartnak a diegetikus és az extradiegetikus címzet lehetséges különbségére vonatkozó, az istenes versek esetében tett megfigyelését a szerelmi tematikájú énekek esetében is kamatoztatni. Néhány példát szeretnék erre felhozni. Elnézést kérek a közönségtől, hát nyilván azt feltételezem, hogy mindenkinek az elméjébe Balassi összes verset fel van írva, ami hát tehát nem kell így lennie, de most eltekintenék attól, hogy felolvassam a verseket, és nem is hoztam kivetítésre. Remélem azért követhető lesz ez a néhány példa, amit hoznék. A ciklus első versében, az énigmában a szerelmes a szeretőjét szólítja meg, illetve kéri fel, hogy fejtse meg a versben olvasható allegorikus történet értelmét. Magában a versben sem a beszélő, sem a szerető alakja nincs konkretizálva. Azonban tekintettel arra, hogy a Balassa kódexben a versek előtt olvasható bejegyzés azt ígéri, hogy az olvasó Balassi Bálint szerelmes énekeit fogja olvasni, és hogy az úgynevezett nagy ciklusból, azaz az első 66 versből egy férfi Júlia iránti szerelmének története bontakozik ki, a beszélőt férfiként, méghozzá Balassi Bálint költői alakmásaként, a szeretőt pedig nőként lehet azonosítani. A megszólító és a megszólított nő azonban a vers világán belül maradva még további személyeket is oda gondolhatunk, akik esetleg szintén hallgatják a mesét, és várják, hogy a szerető megfejtse azt. A vers megtörtént lezárt esemény sor ábrázol, és emlékeztetőül, ugye a sas elragadta a szerelmes hattyúk egyikét, és voltaképpen az allegorikusan elragolt hattyúként ábrázolt személynek kellene megfejtést adnia. A férfi felszólítása ebben a beszédhelyzetben leginkább úgy érthető, hogy a nőt arra kéri, adjon számot a történtekhez való viszonyulásáról. Az olvasó maga is pozícionálhatja magát a szeretőhöz intézett felszólítást hallgató harmadik személyként, hallgatóságként. A vers befogadásának pragmatikus helyzetét tekintve azonban nyilvánvalóan az olvasó az, akinek értelmeznie kell a két hattyú történetét, és ebből kifolyólag a szeretőhöz intézett felszólítást az olvasó is magára vonatkoztathatja. A címzet és a közönség tehát különbözik a vers esetében. Ilyen szempontból Balassi valamennyi versét végig lehetne elemezni, erre itt nyilván nincs lehetőségem, de még néhány további példát szeretnék említeni. az alig ha meglepő állítás, hogy a versek között vannak olyanok, amelyekben explicit módon a vitéz társak tételeződnek befogadóként. Ilyen például a 11. bolívóknak való, vagy a 12. melyek a vitéz társakat együttívásra, vigadozásra szólítják fel. És ilyen vers a 18. is, mely a szerelemtől való szabadulást éneki meg, ennek megfelelően a nő címzetként nem jelenik meg, és harmadik személyben is csak azért esik szó a nőkről, hogy a beszélő kifejezze a szerelem iránti érdektelenségét. A szabadság örömeinek részletezését a közönségnek, az olvasóknak szóló szerelemellenes tanács zárja. Idézem Balassit. Ója, en a tanács szerelemtől meg magát, mindenki kívánja életének nyugalmát. Mint hogy a beszélő a nőktől, a nők iránt érzett szerelem óvja férfi társait, e sorok csak férfi befogadóban válthatnak ki egyetértő reakciót. A versben elhangzó szerelemellenes eszmefuttatás elsődleges közönsége nyilván az a férfi közösség, amely a kolofonban jelenik meg, azaz a szerzővel együtt gyűlésbe induló vitéz ifjak. Ha azonban a versben emlegetett szép szüzeket is a vers lehetséges közönségének tekintjük, akkor a nőknek szóló üzenetként is értékelhetjük a beszélő szavait. A vershez az elképzelt befogadó többféle módon is viszonyulhat. Azonosulhat a versben megjelenített érzelmi állapottal, vagy tekintheti magát a tanács címzettjének. Ebben az utóbbi esetben nem feltétlenül kell azzal egyetértenie. A kritikus, elutasító viszonyulás is elképzelhető. Női olvasót feltételezve pedig a tudatos mellőzés és az amiatti felháborodás érzetét idézheti elő a vers. A vitéz társakat, vagy általánosabban férfi befogadókat implikált közönségként azonban azon verse esetében is oda gondolhatjuk, ahol azok nincsenek megnevezve. A negyedik versben a szerelmes kezdetben harmadik személyben említi a szeretett nőt. A kolofon előtti három versszakban azonban már második személyben szól hozzá. A harmadik és a második személy közötti váltás úgy értelmezhető, mintha a szerelmes egy harmadik személyhez, egy férfi társhoz beszélne érzelmeiről és szeretett hölgyéről, majd odafordulna a nőhöz. A hetedik verszakban egy második személyű imperatívus olvasható, nézd, mire jutottam, ez egyaránt értelmezhető egy másik férfihoz, mint hallgatóhoz intézett figyelemfelhívó felszólításként, és a nő szánalmára appelláló a nőhöz intézett felkiáltásként. A nőt harmadik személyben említő verszakokban a nő idegségének, kegyetlenségének bírálata és a szenvedés túlzása nem csak van a szolgatásként, harmadik személyben említő verszakokban a nő idegségének, kegyetlenségének bírálata és a szenvedés túlzása nem csak panaszolkodásként, hanem az udvarlás szolgáló retorikai elemként is felfogható, miként az udvarlás szolgálhatják azok a szerelem viszonzását kilátásba helyező szakaszok is, melyek mintegy sugalmazzák a bőrnek az elvárt reakciót. A kolofon utolsó sora, ahol a szerző verse kedvező elbírálását kéri a nőtől, egyértelművé teszi, hogy a harmadik személyben megfogalmazott panasz címzettje is a szeretett nő. A versbeli beszédhelyzet szerint tehát a szerelmes férfi egy másik férfihoz szól, miközben talán a nő is kihallgatja szavait, majd odafordul a nőhöz, miközben talán a másik férfi is jelen van hallgatóként. A vers által teremtett pragmatikai szituáció szerint a férfi átadja vagy elmondja keserves énekét, magát a verse a nőnek. E második szinten azonban szintén elképzelhető, hogy egy vagy több harmadik személy tanúként jelen van. Az olvasó számára így többféle viszonyulási mód is elképzelhető. Azonosulhat a szenvedő és reménykedő szerelmes érzelmi világával, de elfoglalhatja a szerelmes szavait hallgató harmadik pozícióját, vagy pedig a megszólított nő pozícióját is. A hetedik Morvai Kata nevére írt versben a beszélő férfiasságával, hódításaival kérkedve önmagát Vénusz által kiválasztott, a szerelemben, a hódításban különösen szerencsés férfiként jeleníti meg. A Vénusz által éppen rakként neki juttatott szép szűz, talán Morvai Kata dicsérete után a vers a beszélő kérésével zárul. Régyen fotig jó hozzám, én csak azt kívánom, olvassuk. Ezt tekinthetjük a szép szűzhöz intézett kérésnek is, miként a nő dicséretében is láthatunk udvarló szándékot, azonban úgy is vélekedhetünk, hogy a vers inkább a férfi társak alkotta közönségnek szól, a férfiak elismerését hivatott kivívni. A szöveg maga, amely semmiféle megszólítást nem tartalmaz, erre vonatkozóan nem ad útmutatást. A további példák sorakoztatása helyett az összegzést térnék rá, ami igen rövid lesz már. A további példákat elhagyva, az eddigieket valamelyest összegezve megállapíthatjuk, hogy a versek egy részében az alany a szeretet nőhöz fordulva őt megszólítva beszél. Itt a közönség diegetikusan a férfi társ vagy társak képében ölthet alakot. Más versekben a beszélő férfiakhoz, a vitéz társakhoz szól. A nő ez esetben implicit címzetként vehető számba. Vannak ugyanakkor olyan esetek is, amikor a két beszédszituáció egy versen belül van jelen, illetve nem tölthető el, milyen beszédhelyzetet kellene feltételeznünk. Minden esetre Eckhartnak a versek közönségére adott leírását kiegészítve szükségesnek tűnik a lehetséges férfi társak szerepének hangsúlyosabb figyelembevétele. Nem csupán arról van szó, hogy néhány műértő barát értékelhette valasi politikai tehetségét, hanem arról is, hogy a szerelmes férfi érzelmeinek alakulása iránt érdeklődést mutató férfi társ alakja magukban a versekben is megjelenik, és hogy a befogadó érzelmileg is viszonyulhat a versekben megalkotott szerelmes helyzetéhez. A szerelmes versek nem feltétlenül csak losonci annak, vagy más nő meggyőzését, meghódítását szolgálhatnak. Bennük a szerelmes a potenciális férfi közönségnek is ábrázolja szerelmét, szerelmi viszontagságait, egyúttal az érzelmi azonosulás lehetőségét is felkínálva. Az elemzés fő tanulsága a medialitás szempontjából az, hogy a szűk közönség, amely valasi kéziratos versének korabeli befogadójaként számba jöhet, magukban a versekben is megjelenik. Köszönöm szépen!